cena. Meg még egyszer. Meg még ezt is helyre kell igazítani egy picit. Azt hiszem elég erős lesz a fény, hogy akár hagyhatjuk is a környezetet, de mindjárt meglátjuk. Hagyjuk a lámpákat? Jól látszik minden? Egy kis krákolgás sajnos előfordul. Hát szép jó estét mindenkinek. Ezt az előadást azért tettük be az őszi programba, mert a teozófiai mozgalomból három nagy leágazás, ilyen szervezeti leágazás volt a 19. és 20. század fordulója környékén. Ebből az egyik a szabadkőművesek irányában. Úgyhogy ezt próbáltam egy kicsit körbejárni. És miután az elágazás az a nem a teljesen férfi típusú szabadkőműves mozgalomból, hanem a vegyes vagy közös mozgalomból ágazott le, azért lett ez a címe, hogy a közös kőművességről. Én azért adtam a közöst, mert ugyan hivatalosan Magyarországon is van egy ilyen páholy, azt vegyes páholynak nevezik magukat, de a vegyesről valahogy nekem mindig a vegyes kereskedés jutott eszembe, úgyhogy inkább azt mondtam, hogy a közös, az együttműködés. Na most akkor belekaptam ebbe a levesbe, mert eddig nem sok elképzelésem volt a szabadkőművességről, főleg nem ismeretem. Valahogy úgy jártam, mint a gyerek, aki piszkálódik a domboldalban, keres egy kavicsot és ráomlik a hegy. Szóval az ember azt hinné, hogy egy ilyen mozgalom, ami annyira, hát mondjuk úgy, hogy csendben van, nem veri a nagy dobot, erről nem sok minden található. Hát magyarul viszonylag kevés, ez igaz. De az angol nyelvű irodalom az úgy kezdett eltemetni, úgyhogy tényleg komolyan az volt a problémám, hogy mit hagyjak ki. És akkor még nem beszéltünk azokról a dolgokról, amik teljesen belső ügyek, amelyeket hát mondjuk kívülről még az irodalomban sem nagyon lehet megtalálni, mert azokat megtartják saját maguknak. No, hát próbáljunk meg egy kicsit fényt deríteni erre a kérdésre, hogy mi is volt, vagy mit is kell ez alatt érteni. Na most ezt a képet, ezt minden előadáson föl szoktam vetíteni, figyelemmel arra, hogy amiről itt szó van, egyáltalán el tudunk beszélni, mondani, az a könyvtudáshoz tartozik, ami meg ismeretek halmaza, tanítható, tanulható, vitázható vele az ember, és van mögötte, tehát ha ezt veszük az ABC-nek, van mögötte az olvasni tudás, az viszont annyira egyéni tapasztalat és egyéni világra szabott, hogy azt már kommunikálni sem lehet, mert ezek a tapasztalatok túl vannak a logikus gondolkodás területén. Tessék csak arra gondolni, szoktam hozni azt a hasonlatot, hogyha egymás mellett állunk ketten, nézzük ugyanazt a napnyugtát, az két különböző napnyugta. Két különböző élményvilág, két különböző tapasztalat és minden egyéb. Na hát ez a szellemi tudás kérdése, amihez szükség van viszont a könyvtudásra, anélkül nem megy. Hát körülbelül ez lesz a vázlata az előadásnak. Ugye kezdjük kívülről, mert itt mindenféle véleményeket lehet hallani erről az egészről, különösen az összeesküvés elméletek hívei nagyon szeretik lóbálni ezt a kérdést. Hát majd erre is rátérünk. Aztán itt vannak a belső álláspontok, tehát hogy belülről hogy érzik, hogy látják a szabad kőművesek a saját mozgalmukat. És azért nem árt, hogyha megnézzük a történetet is, hogy körülbelül milyen történet nyomozható vissza jelen pillanatban erről a mozgalomról. Hogy néznek ki a szervezeti felépítések, mert azért erről sok mindent lehet találni, utalásokat. Mik az alapvető eszméik, milyen eszközöket használnak, vagy legalábbis mondjuk szimbolikusan használnak, és hogy az összejövetelek és a szertartásaik azok körülbelül merrefelé kereshetők. Hát kezdjük kívülről, mit tudunk róla. Ugye ezt körülbelül minden bulvár forrásban meg lehet találni, hogy azért titkolóznak, meg hú, meg ha, meg ilyesmi, meg fekete mágia, meg szexuál visszaérés, meg nem tudom mi mindenfélék. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy egymást támogatják és tolják előre, és amolyan világkormány szervezetet próbálnak összehozni, ami hát ugye háttérben az emberiség tömegeit azt saját hasznukra működteti. Hát ezeken egy kicsit megnézekedjük, hogy ezek mennyire helytállóak ezek az állítások, különösen ami a világkormány kérdését illeti. De hát az összeesküvés elméleteknek van itthon nem is egy, hanem több, hát igen, mondjuk ige hirdetője, akiknek a könyvei ebben a témában igencsak, hát mondjuk úgy, hogy népszerűek az egyes embereknek. Na most itt vannak azok, hogy tulajdonképpen mik azok a vádak, amik a szabadkőműves mozgalom ellen jöttek. Hát az első körben mindjárt ott találjuk a Vatikánt és a római katolikus egyházat. Annak különösen a jezsuiták voltak annak idején az aktív csoportja. Ugye ha arra gondolunk, hogy az újkori szabadkőműves mozgalom a 18. században indult, a jezsuita mozgalom, illetve az egész jezsuita irányzat az pedig körülbelül 150 évvel korábban. Ugyanakkor a feladatuk is, hát bizony a harcos egyház volt az elképzelés annak idején. Hát ők aktívkodtak eléggé sokat, sőt, vannak utalások, lehetett találni utalásokat, azt hiszem éppen Blavatsky valamelyik írásában, hogy bizony a jezsuiták beszivárogtak a szabadkőműves szervezetek közé, és nagyon elhúzták az eszméket a személyes Isten felfogása irányába. Mert hogy az nem egészen az volt, hanem egy kicsit általánosabb. Ugye az a kifejezés talán ismerős, hogy a világegyetem nagy építésze, tehát azt a, nem tudom minek nevezzem, nem Isten, mert annál több, aki úgy mögöttünk van, aki az egész világot egybe tartja, azt valahogy megpróbálták személyes irányba elhúzni egy kicsit, hogy személyes Isten fogalom mozogjon. Az eszmék környékén eznek valahogy nem minden esetben lehet nyomát találni, de hát kísérlet volt. Ami viszont keményebb dolog, ez a Leo Taxil nevű francia, majd még erről kicsit több is lesz, ennek a rágalmai, vagy tulajdonképpen rágalmai, azok igen keményen terjedtek, mint a, majdnem mint a spanyol nátha múlt század elején. És hát ezeknek az állításoknak bizony itthon is vannak visszhangzói. Ugyanakkor, hogy hogyan védekezik ez a mozgalom, hát először is a hallgatással. Ugye, hogy nem verjük nagy dobra, hogy mit csinálunk, mert senkinek semmi köze hozzá, ez a mi dolgunk. A másik, egy Nagy Töhötöm nevű, érdekes módon jezsuitának, egy magyar jezsuitának megjelent egy könyve, a Szabadkömülösök, Jezsuiták és Szabadkömülösök címen. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon mélyre megy ebben a témában. Utána megy annak, hogy mi igaz ezekből a vádakból, ezekből az ilyen-olyan, amolyan suskusokból, meg egyebekből. És itt van ez az idézet, a tudatlanság a káosz sötétsége, és a tudás a kozmosz fénye. Hogy ezt a megállapítást kitette, azt nem tudom, de nagyon találó, mert itt éppen arról van szó, hogy ezeket a rémhíreket, vagy nem tudom mi mindenféle állításokat elsősorban azok terjesztik, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy miről van szó. De hát ez más területeken is ismerős. Na most, hogy mit állítanak a szabadkömülösök önmagukról? Hát először is az, hogy semmi titok nincs. Egy zárt körű társaság, akiknek vannak titkai is. Ennyi az egész. Amit nagyon fontosnak tart, saját meghatározásuk, egyrészt az ősi szokások és hagyományok, másrészt pedig, hogy az erkölcsi rendszer allegóriákba burkolva és szimbólumokkal bemutatva. Tehát tulajdonképpen a mozgalomnak a tevékenysége, tehát a páholy összejövetelek során erről van szó, hogy keresik a hozzáférhető igazságot, vagy a világnak azt a részét, amit meg lehet közelíteni ebben a szempontból, de éppen azért, mert itt egy eléggé, hát mondjuk úgy, hogy átvitt dolgokról van szó, az az alapállás, az a tapasztalat egyébként, hogy a szellemileg fiatal embereknek allegóriákkal és szimbólumokkal lehet segíteni ahhoz, hogy az elvont tudást azt egyáltalán kapvizsgálják. És ezt tudhatjuk magunkról is tulajdonképpen. Mi is általában véve ilyen módszerekkel próbálunk meg megközelíteni olyan, nem is mondom, hogy ismereteket, inkább olyan szellemi tudást, ami nem olyan egészen egyszerű, és nem a mindennapi szóhasználatban nyilvánvaló. Gondoljunk egyébként arra, most itt a keresztény világban élünk, hogy a kereszténység alapirodalma a Biblia, teljesen mindegy, hogy melyik részét nézzük, tulajdonképpen ugyanezzel az eszközzel él, mert a 2000 akárhány évvel ezelőtti népcsoportnak, vagy népcsoportoknak valahol meg kellett próbálni átadni ezeket a tudást, ismereteket, egyáltalán fölhívni a figyelmüket arra, hogy erről van szó, és akárhova nyúlunk ott ebbe a szövegekbe, mindenütt a hasonlatok, a példabeszédek, a történetek és egyebek találhatók, meg a köré épített összes irodalomban is, teljesen mindegy, hogy a judaizmus irodalmát nézzük, vagy a kereszténység irodalmát nézzük, mindenütt a hasonlatok és a szimbólumok jönnek elő. Na most nézzük a történeti részt. Itt először is, ugye itt van a hagyomány, most függetlenül attól, hogy a szabadkömülös mozgalommal éppen mi a helyzet, de az ókorból megmaradt ismeretek, tudunk, hogy a misztérium iskolák működtek, eléggé zárt jelleggel működtek persze, titkos beavatásokkal, meg mi mindennel, amiről úgy itt-ott lehet még nyomokat hallani. Például egyiptomi kultúrában, például a görög kultúrában az eleusziusi misztériumok kérdésében. És ennek, ez tulajdonképpen megint csak egy folyamatnak a folytatása, amiről idáig vissza tudunk nézni, de ezt örökölte azóta is az emberiség, nem csak az európai kultúrában, mondjuk a keleti kultúrákban nem nagyon sokat tudunk erről a kérdésről, de ott is nyilván ugyanez volt, hogy ezek a misztérium iskolák, ezek tulajdonképpen mindig működnek azok számára, akiket ez a terület érdekel, akik ezen a területen keresnek, azok számára megközelíthetők, megtalálhatók ezek a ismeretek, elsősorban ismeretek. Na most rárakódik a szabadkülművességre a középkornak a hatása, Ugye egyrészt ezek az ókorból megmaradt hermetikus tanok a középkor vége, újkor elején kezdett egyáltalán megközelíthetővé válni Európa számára a kabala és annak az irodalma. Akkortájt indult a rózsakeresztes mozgalom, és valamivel korábban létezett a templomos rend, vannak is utalások arra, hogy egyes felfogások szerint a szabadkőművesek mintegy elődeiknek érzik a templomos rend mozgalmát. Nem a mostaniakat, hanem a középkoriakat, akiket a francia udvar hazatásos működésével sikerült kipusztítani elvileg és fizikailag. De hát a tanok megmaradtak, és a követők is nyilván, csak akkor nem annyira nyilvánosak. A történetet folytatva, most a konkrét mozgalom viszont saját első megjelenési formájának, a Salamon templomának az építését veszi, ami megtalálható az Ószövetségben, pontos helyét meg nem tudom mondani, Salamon király életéről szóló részekben, és az ő írásai környékén, hogy ő volt az, aki az első nagy templomot építette a Jeruzsálemben, vagy a közelében valahol. Történészek még vitatkoznak rajta, hogy tulajdonképpen volt ez a könyv, ez a templom egyáltalán valahol összerakva, vagy nem volt összerakva. Minden esetre szimbolikusan mindenképpen létezett. És ez a Salamon a akkori földközi-tengeri egyik birodalomból kért egy építőmestert, aki nagyon híres volt, ez a Hiram Abif, hogy és azt bízta meg ennek a templomnak az építésével. Hát aztán ugye neki segédei is voltak, akik kíváncsiak voltak a mester titkaira, és aztán végül mégis csak megölték, mert nem akart mindent elárulni nekik. És különösen, hogyha most ezt szimbolikusan nézzük, hogy az építőmester az a szellemi embernek felel meg, gondoljunk a teozófiai irodalomban is használt modellre, az egyéniség és a személyiség kérdésére. Ez a három segéd, ez pedig a személyiségnek a három része, tehát a fizikai test, az asztrális, az érzelmi eszközünk és a mentális, az a gondolati eszközünk. Hát ezek azért rendesen be tudnak dolgozni abba, hogy az egyéniség az hogyan tud működni a világon. Ugyan nem tudom, hogy gyilkosság mértékéig ez előfordulhat-e, de hát ebben a történetben minden esetre ez szerepelt, hogy a titok megtartása miatt fizikailag megölték a mestert. Na nézzük tovább. Itt van egy szép kép. A leírások alapján megpróbálták restaurálni, hogy is nézhetett ki ez a nagy templom, ami abban a szempontból érdekes, hogy ugye ez az első, ez a belső, ez tulajdonképpen mindig csak a templom udvara. Mögötte van egy szentély, és egészen belül a szentek szentje, tehát ilyen hármas tagolás van ebben a rendszerben. Akkoriban ez meglehetősen általános lehetett, az Egyiptomból is ismertek, keletről is ismertek ezek a megoldások, hogy ez a hármas tagolás létezik, tehát a külvilágtól, mert éppen csak egy picikét szeparált valami, és annak mindig mélyebbre megy valaki, mert akkor jut el egészen mélységben a szentek szentjéig. És itt egy ólomüveg ablak, valamelyik angol templomnak, angliai templomnak az ólomüveg ablaka, ezt majd még elő fog kerülni még egyszer ez a kép, hogy ez a bölcs, és ez a két oszlop, a Boaz és a Jákim, ez eléggé komoly szerepet tölt be a szabadkőműves szimbolikában. Minden esetre nagyon fontos megjegyezni, hogy a templom tájolása az kelet-nyugati, a szentek szentje az a keleti végen van, a bejárat pedig a nyugati oldalon van. Ennek következtében ez az oszlop van északon, az az oszlop van délen, majd még erről az oszlopokról még beszélgetünk egy kicsit. Na, folytassuk a történetet. Na most ez a modernkori szabadkőművesség tulajdonképpen a középkori katedrális építkezésre vezethető vissza, itt Európában minden esetre, ahol hát először is ugye a tényleges kétkezi kőművesek és azoknak a templom építéshez, a katedrális építéshez értő mesterei azok voltak, akik megpróbáltak ilyen többé-kevésbé zárt céhrendszerben működő csoportosulást összehozni, és ebből alakult ki, aztán később, tehát ezek voltak az operatív kőművesek, és ebből alakult ki később, látszik a 18. század elején, ez az elmélkedő irányzat, ahol már nem csak a kétkezi emberek voltak, hanem olyanok is, akik ennek az egész építkezésnek és egy szimbolikának, mert azért ezek a templomok mégiscsak eszmék és szimbólumok kifejezésére készültek. Tehát ezeknek a szimbólumoknak a megértésére már jöttek olyanok is ezekbe a csoportokba, akik nem kifejezetten a kőműves munkát végezték, hanem ennek a tanítási oldalát, az eszmei oldalát próbálták meg megközelíteni. Látszik, viszonylag hamar kialakult ez az úgynevezett Andersoni alkotmány, ez az Anderson nevű angol, igen, Londonban indult egyébként az első ilyen, hát tulajdonképpen páholynak is lehet nevezni, később annak nevezték magukat. Ez az angol, ez összeállította azt az erkölcsi, tulajdonképpen törvénykönyvet, ami alapján még most is, még ma is ezek a szabadkőműves mozgalmak ezt veszik alapirodalomnak, alapkövetelménynek, alaptörvénynek, az Andersoni alkotmányt. Na, lépjünk tovább. Most a történethez ugye az is tartozik, hogy ugye ezek emberi csoportok voltak. Ennek következtében időnként előfordult, hogy valaki jobban tudta, mint a másik. És akkor jöttek a szétválások. Ugye ez volt az eleje, aztán később regulárisnak nevezték magukat, a skót szertartásrend alapján működő csoportok, az első indítás óta is, ahol nagyon alapvető követelmény volt az Isten hit. Tehát a világi egyetem nagy építőmesterében való hit, egyáltalán, hogy ez létezik. És még valami, hogy az összejöveteleken vallási és politikai kérdések tárgyalása az tilos. Tehát ott ezek az erkölcsi, meg egyéb ilyen tanítások fordulnak elő, és a mindennapi dolgok azok nem odavalók. Aztán elindult a később Franciaországban is alakultak ezek a csoportok, és előbb-utóbb, ugye 1877-ben ez a francia mozgalom ez behozta azt, hogy ne legyen követelmény az Isten hit, és ők ezt a bizonyos francia mondást, tehát a francia forradalomnak az alapeszméjét, szabadság, testvériség, egyenlőség, ezt tették elsősorban a zászlajukra, és ezekben a csoportokban, ezekben a páholyokban lehet politizálni is. Hát ennek sajnos azért vannak kinövései, ugye pár évtizeddel ezelőtt volt egy nagy botránya Rómában, a P2-es páholy például tipikusan ez volt, hogy ezt gazdasági és hatalmi érdekszövetségnek használták fel azok, akik benne voltak. Ha valakit ez a kérdés érdekel, akkor ennek utána lehet nézni, még a sajtóban is. Tehát létezik a reguláris, a skót szisztéma, és irregulárisnak, éppen azért, mert irreguláris, mert nem követelmény az Isten hit, irregulárisnak nevezik azokat a csoportokat, azokat a páholyokat, amelyek ezt a fajta ritus rendszert követik. De persze a szétválások azért folytak Angliában is, mert elindult ott nem csak a klasszikus, hanem a Yorki rítusnak nevezett, ez egy kicsit leegyszerűsített, majd látni fogunk egy picit róla is valamit, kicsit leegyszerűsítettebb rítusokat használ, meg hierarchiát építettek föl, a francia oldalon pedig elindult az úgynevezett vegyes páholy, tehát ahová nőket is beengedtek, ugye 1905-ben alakult ez az irányzat. Már a korábban megvolt a kb. 20 évvel korábbról indult már a vegyes csoport, és 1905-ben kapcsolódtak be a teozófus mozgalomnak a mondjuk úgy, hogy szó hangatadóik, Anni Bezünt és Leadbeater, és megpróbálták ebből kihozni, tehát abból a bizonyos női vegyes páholyból egy picikét elhúzni a szertartás rendet, egy picikét ezotérikusabbá, egy kicsit a szellemibe, a spirituálisabb irányba elvinni. Ebbe lett ez a Le Droit Humain. Jó mondom, nem tudom. Na mindegy, aki franciául tud, az olvassa el hangosan, hát ha megtanulom én is. Le droit humain. Humain. Köszönöm. És hát azért, hogy ne legyen olyan egyszerű az élet, ez a mozgalom is kezdett egy picikét úgy elvilágosodni, kicsit közelebb a napi dolgokhoz, és akkor 2001-ben ebből is kivált egy másik, mondjuk inkább a spirituális irányzatba, az jobban hangsúlyozó társaság, amit aztán keleti rendnek nevezték magukat. Tehát majd itt a szép hosszú nevük van, majd el lehet olvasni. A történethez tartozik, hogy Vatikán hogy viszonyult a kérdéshez. Ez a jó 12. Kelemen pápa, aki már valamikor a 85 és a halál között lebegett, már nem látott, már alig hallott, de még a kezét oda tették, hogy írja alá egy kiátkozási dokumentumot, egy bullát. Mindegy, lényeg az, hogy egy ilyen rendeletet hozott ki 1738-ban, aminek a lényege az volt, hogy aki katolikus, annak ebbe a mozgalomba bekapcsolódni tilos. Na most, hogy ne legyen egyszerű az élet, kb. 100 évvel később ez a 13. Leó megerősítette ezt a felfogást az ő írásában, pedig Sátán szolgáinak nevezte a szabadkőműveseket. Érdekes módon most a vatikáni zsinat, ami ugye 1962-65 környékén volt, ezt a fajta kiátkozást, ezt ténylegesen eltörölte, de hogy azért ne legyen minden egyforma, a Hittani Kongregáció nevű, hát mondjuk úgy, hogy eszmei diktátor, vagy diktatúrát képviselő csoportosulás Vatikánban 1983-ban ennek ellenére visszatáncolt és közölte, vagy deklarálta, hogy a belépés az olyan súlyos bűn, de nem kiátkozva, csak egy súlyos bűnt követel valaki, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a szent áldozáshoz járuljon. Hát kinek mi a véleménye erről? Igen. Pillanatnyilag ez a hivatalos álláspont. Legalábbis nem találtam nyomát annak, hogy liberálisabban kezelnék a kérdést. Na most történt, előkerült ez a bizonyos Leo Taxil. Ez egy francia fickó volt, aki 1881-ben belépett a francia, akkor még egynemű páholyba. Az első fokra ugye, mert a belépés után az első fokú lett, de a viselkedése miatt kizárták. Nyilvánvalóan ennek volt az egyik következménye az, hogy elkezdett habzó szájjal írni, és írt egy könyvet, erről megtalálható egyébként az irodalomban, nagyon kemény vádakat tartalmaz a szabadkőműves mozgalom ellen, éppen az, hogy sátánizmussal, fekete mágiával, mi mindennel vádolta ezeket a csoportokat. Aztán telt meg múlt az idő, és 1896-ban egy angol, ez a Waite, ha valaki a tarotot ismeri, a Rider Waite tarot készletnek az egyik kidolgozója. Na ez minden esetre írt egy könyvet, amiben részletesen végigment a taxilnak az összes állításán, és bebizonyította teljesen egyértelműen, hogy így, ahogy van, ez hülyeség, ez nem igaz. Olyannyira, hogy ez a fickó egy évvel később, tehát 82 után 97-ben, tehát 15 évvel később, visszavonta, egy nyilvános konferencián visszavonta az összes állítását, közölte, hogy csak ő találta ki az egészet. Hát ettől persze nagy botrányok is voltak, mert akik hitték azt, hogy a szabad kümülcsek ilyen meg olyan, azok nyilván nem örültek ennek a száfolatnak. Lényeg viszont az, hogy ennek a taxilnak a kezenyoma manapság is megtalálható a szabad kümülcsekről szóló irodalomban. Ugye ez a tipikus eset, amikor öt könyvből írunk egy hatodikat. Az öt könyvből éppen elég, hogyha csak az egyik hülyeséget tartalmaz. A hatodik könyv az gátlás nélkül átveszi a hülyeségeket, és gördíti tovább. És utána visszanyomozni, hogy most akkor ki meg hogyan, meg miért állított valamit, ez elég nehéz. Ha valaki veszi a fáradtságot, azért meg lehet találni az állításoknak a gyökerét, és az esetek túlnyomó többségében hamis beállítottságok, szubjektív, hát mondjuk ellenséges felfogások és egyebek találhatók ott. A lényeg az, hogy igaz ugyan, hogy a taxinak az állításait megcáfolták, de hát bizony még a hazai irodalomban is nyomát látjuk az összeesküvés elméletek és hasonlók környékén egészen biztosan. Na most akkor nézzük meg azt, hogy hát hogy néz ki kívülről ez a szervezet, mert azért ennek nyomát lehet találni. Nagyon fontos, hogy nagy páholyok fognak össze egyedi kisebb csoportokat, kisebb páholyokat, és ezek a nagy páholyok többé-kevésbé függetlenek egymástól. Tehát szó sincs itt központosított, meg egyéb ilyen őrültségekről. Ezek többé-kevésbé önállóak. Az alapeszme és a ritus az azonos, de ez a bizonyos központi irányítás, tehát a világkormánynak nevezett őrültség, ez egyáltalán nem létezik. Tehát ez megint csak az ismeretek hiánya miatt kerül be az állítások közé, főleg is a bulvár szintű irodalomba. Belül ez az egész úgy néz ki, hogy egy ilyen páholy, illetve a nagy páholy az ugyanúgy épül föl, tehát egy hármas tagolást képviselnek. Ugye van az első fok az az inas, a második fok az a legény, és a harmadik fok a mester, az építőmester. Vannak olyan páholyok, amely kék páholyoknak nevezik magukat, akik ma is ezt a sima felépítést használják, és semmi egyebet. Ugyanakkor a barokk korban elszabadult a pokol, és elkezdték a mesterszintet tovább ragozni, aminek következtében hát elég kemény, hát mondjuk úgy, hogy felépítés alakult ki. Ugye ez a kettő maradt, ugyanakkor a harmadiktól a 33-ig az szerint, hogy a páholyon belül az illetőnek mi a funkciója, különféle rangok, meg elnevezések, meg mi mindenek alakultak ki. Tehát tulajdonképpen megint az a lényeg, hogy ha valaki eljut a mester szintig, akkor már szabadkönyves mester. De azon kívül, hogy ezen kívül még mi mindent csinál az ilyen részlegben, meg az olyan részlegben, meg az egymásra épülő részlegekben, hát nem tudom, van, akit ez kielégít. Meg ugye van a hozzávaló felszerelések, jelvények, jelmezek, még mindenek, hogy ezeket valaki szereti használni, hát istenkém. Az eszmék szempontjából nem sok jelentősége van. De tessék megnézni, hogy ez hogy néz ki. Ugye itt ez a legalsó, ez a negyedik fokozat, onnan fölfelé a 18-ig, két nagy csoport, az egyik a tökéletesek, a másik pedig a rózsakereszt csoport. beosztások, itt vannak a jelvények, meg egyéb ilyen szimbólumok ebben a témában. Hát nem volt lelkivilágom lefordítani ezeket a szövegeket, mert egyébként nem ismerem a kifejezéseket annyira. Valaki angolul tud, körülbelül meg is érti, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy az a bizonyos harmadik blokk, tehát a mester blokk, az elkezdett szaporodni. Alapvetően nem, de kifelé igen. És a 18-tól fölfelé, a 19. szinttől, fokozattól fölfelé, egészen a 32-33-ig ugyancsak, hát ez a kép akkora volt, hogy kénytelen voltam ketté bontani, ugyancsak ezek találhatók meg. Ugye ez a, megint egy csoport, ez a Kadesh nevű, hát nem tudom, bizottságnak, hogy minek lehet nevezni, és akkor legfelül még egy irányító bizottság is van, és hát a leges legfelül pedig a páholynak a vezetője. Na most hát meggondoljuk, hogy ehhez létszám is kell, úgyhogy itt tulajdonképpen igazán nagy méretekben azt hiszem elég kevés páholy működik, tehát ahol minden szintbe van töltve. Ha bizony érzésem szerint legalább egy olyan 40-50, ha nem több emberre van szükség. Most ezekről a feladatkörökről aztán nem sok szó lesz, bár vannak irodalmak, amelyek megtalálhatók, hogy oszlanak el bizonyos szintekig ezek a feladatkörök. Ezeket azért nem hoztam el, mert akkor holnap estig beszélgethetnénk róluk. Mert a külső ajtónálótól a belső ajtónálóig az ilyen holminak az olyan mondjuk felügyelete meg egyebe, mert ilyen beosztások vannak, amint meg lehet találni, és nem is lehet mindegyiknek a leírását igazán megtalálni, vagy csak eléggé hiányosan, úgyhogy hát ezt kénytelen voltam kihagyni. A lényeg az, hogy a mesterszint az ilyen felosztásokat kapott a skót szertartású csoportoknál, és most itt van a családfa. Ha megtetszik nézni, ezen az oldalon van a skót ritus, ezen az oldalon ez egy egyszerűsített bajorki ritus, itt csak 12 fokozat van, nem 33, és hát aztán egy csomó más kisebb-nagyobb mozgalom, ami tulajdonképpen nincsen belesorolva ebbe a kettőbe, de valahogy léteznek és működnek. Nem sikerült kiderítenem, mert eléggé gyatra a képet találtam, ezeket nem tudtam elolvasni, ezeket a feliratokat, úgyhogy ha valaki egyszer ráakad ennek a képnek az Isten bizony olvasható változatára, nagyon megköszönném neki, hogyha szólna, hogy hol lehet ezt letölteni. Hogy? Hol? Hol?
Hova küldje el?
Ja, ja. info@teozofia.hu. De mindenképpen érdekes, mert ez tényleg nagyon homályosok leírások. Tehát ez a családfa. És akkor nézzük meg, hogy ez a bizonyos, amit mondtam, ezek a, hát mondjuk úgy szétválások hogyan alakultak ki. Ugye ez volt az ősi és elismert skót ritus. Ez az alap. Ebből kialakult egy folytatás. Volt egy leágazás a yorki ritus, és volt egy a francia nagy páholy, nagy oriens páholy, az is ebből alakult ki. Ez még mindig hímnemű, itt még nincsenek nők sehol. És ugye ebből a mozgomból indult el a magyar szimbolikus nagypáholy, egyébként létezik most is, nyomát is lehet találni az interneten, még azt hiszem a címük is megtalálható valahol, valaki nagyon keres. Tehát létező mozgalom. A francia irányzatból alakult ki ugye a magyar nagyoriens, tehát szintén a francia ritusokat követő, de még mindig hímnemű szervezet. Ebből alakult ki ez a bizonyos vegyes mozgalom, és ebből a leágazásból, tehát a francia oldalból jött ki ez a bizonyos teljesen női csoportokat, vagy női tagokat tartalmazó nagypáholy, a női nagypáholy, aminek szintén van egy magyarországi, hát mondjuk úgy, hogy leánypáholya, mert Magyarországon nincsen ebből nagypáholy, csak ilyen kicsik. Ebből itt a szimbolikus nagypálya az létezik, és a magyar nagyoriens az is létezik. Na most minket pillanatnyilag viszont ez az ág érdekel, tehát ez a bizonyos a vegyes, amiből kiágazott aztán ez a bizonyos a nemzetközi közös kőművesség keleti rendje című, hát mondjuk úgy, hogy önmagukat így elnevező irányzat, szintén nagypáholyi szinten, és ennek van egy kis kiágazása, akik még egy picikét megpróbáltak a spirituális oldalra elhúzni. És van tehát egy Magyarországon is van ebből az irányzatból egy páholy. Legalábbis egyet találtam az irodalomban, lehet, hogy több is van. Az a szimbolikus nagy páholy. A szimbolikus nagy páholy. Melyik? Ezt azért tettem ide, mert hogy Magyarországon van egy ilyen páholy. Tehát ennek az irányzatnak van egy magyarországi leágazása. De nem olyan nagy, hogy nagy páholy legyen belőle. Legalábbis az utalások szerint nem olyan nagy. Ugye hát a nagy páholynak nyilvánvalóan 3-4-5 vagy még több páholyt kell összefogni. Azt hiszem minimum 3-at. És hát azért Magyarország egyébként is kicsi. Még tetejben még ezek a mozgalmak is kicsik, úgyhogy nem jön össze a létszám. Hát ez mondjuk a szervezet meg a történet érdekessége, de nézzük meg azt, hogy például ezek az irányzatok, ugye ezek a szimbólumok, vagy bélyegzőnek is lehet nevezni, például a szimbolikus nagypáholynak ez a jelvénye. Mik vannak rajta? Majd ezekről később is részletünk. A lényeg az, hogy a körző és a derékszög az mindenütt ott van. De itt van a mindent látó szem, itt vannak ezek a bizonyos oszlopok. Van az a G betű, az egy nagyon érdekes valami, majd arról is lesz szó, az ide valahol be van ide bűvölve ebbe a központba. Hát a más nagypáholyoknak a jelvényében nem találtam a szfinxeket, tehát ez utalás Egyiptomra, az egyiptomi gyökerekre, és ez egy érdekes évszám. A magyarországi szimbolikus nagypáholy létrejötte, tehát ebben a formában létrejötte, az 1886-ban történt, és ezt a bizonyos 4000 évet, ezt hát nem tudom, a világteremtésétől számolják, hogy valahogy így. A lényeg az, hogy így jött össze ez a nem egészen pontosan 4000 év, valamivel kevesebbet írnak hivatalosan, de hát nagyjából a 4000. Na nézzük egy másikat. Ez viszont a magyarországi nagyoriens, a magyar nagyoriens páholy, tehát a francia ritust követő irányzatnak ez a jelvénye. Ugye itt is ott van a körző meg a derékszög, itt van a lángoló csillag mögötte, egyébként az a skót ritusnak is az egyik szimbóluma a lángoló csillag, és itt van az a G betű is. Ami még ebből a szempontból érdekes lehet, hogy itt ezen kicsit jobban látszik. Ez a típusú összeállítás, tehát a körzőnek, ez az állapota, meg a derékszögnek ez az állapota, nagyban egészben, nem pontosan, de nagyban egészben belerakható egy hatszögbe. Egy egymásba fordított két-három szög szimbólumba. Nagyban egészben. Ezt a szimbólumot is használják egyébként, azt a hatszögű csillagot, amit vagy Dávid csillagnak nevezhetnek, vagy pedig nem is tudom, talán a Salamon pecsétje, vagy valami ilyen néven is szerepel, azt hiszem ennek a megjelölése. A lényeg az, hogy az isteni hármasság és az anyagi hármasság egymásba fonódik, és ezzel szimbolizálja a jelenleg élő, működő világot. Hoppá, ez itt valami hülyeség van. Nem akarunk semmit se installálni. Azt keresem itt.
Itt.
Igen. Na. Érdekes, erről a női páholyról nem találtam színes jelvényt, vagy szimbólumot, pedig elméletileg nekik is van, csak hát úgy látszik olyan kicsi társaság, hogy idáig még nem jutottak el. Vagy nem közölték az interneten. Itt viszont van egy nagyon érdekes valami, ez a bizonyos a nemzetközi vegyes szabadkőműves rend. Ugye a körző meg a derékszög itt is megvan. Itt viszont a ötágú csillag van, azt is használják az ötszöget egyébként a szimbolikában a szabadkőműves mozgalom, és egy nagyon valami érdekes, ez a bizonyos valami, az akácia nevű, közel-keleten élő, ilyen akác rokonság növény, ha valaki úgy jobban tudja, a gumi arabikumot is ennek a valamely kivonatából készítik ezt a ragasztót. Egyébként még rátérünk később, hogy ezt miért használják szimbólumok formájában. És ez a bizonyos keleti rend, ami egy kicsikét módosult, hogy a körző megvan, a derékszög megvan, itt egy lángoló csillag is megvan, az ötszög és a G is megvan, még ez az akácia ág is megvan, de itt a mondat, hogy keletről jön a fény, ex oriente lux. Tehát ez a jelmondatuk, vagy jelszavuk. Hát ebben sikerült egy színeset találnom, nagyon szép egyébként, bár nagyon picike volt. Itt megint egy érdekes valami, egy valamelyik amerikai páholynak ez a jelvénye, ahol itt nem az ötszöget, meg ilyesmit vettek bele, hanem a mindent látó szemet. Belevették ezt a bizonyos homokórát. Ez egy, nem egy szárnyas, dühös alak, hanem egy homokóra, két szárnya, szóval ez nem dühös arc. Belevették ezt a bizonyos kígyót, mint szimbólumot, csillagokat. Ennek nem találtam, illetve nem is mentem nagyon utána, hogy ez melyik amerikai páholynak a jelvénye, de mint érdekesség, mint szimbólumokat használó jelvény érdekes volt. Hát akkor nézzük egy kicsit az eszmékből. Ugye azt említettem, hogy az Andersoni alapítvány, egy alkotmány, az mennyire fontos. Tulajdonképpen a magatartási előírásokat, a viselkedést meg egyebet rögzítik ebben az alkotmányban. Nagyon kihangsúlyozzák a testvéri, tehát a tagok egymás közötti szeretetét. Nagyon kihangsúlyozzák a jótékonyságot, tehát a páholynak, mint egységnek a külvilággal szemben tanúsított magatartása, mint jótékonykodás, és az igazságnak a képviselete. A szimbólum, az eszmék közé tartozik, tulajdonképpen ők, tehát a szabadkőművesek is egy templomot építenek, mint a Hiram, csak éppen spirituális templomot. Tehát lelki, meg szellemi oldalon építkeznek, nem megfogható kövekkel. Nagyon lényeges az az alapelvek között, hogy nem vallás, bár vallási jellegű, meglehetősen átszíneződött a keresztény szimbólumokkal, keresztény kifejezésekkel. Végeredményben, ha arra gondolunk, hogy Angliában indult a 18. században, hát akkoriban az anglikán irányzat, tehát a Rómától független kereszténység, az meglehetősen erős is volt. És hát ugye a magatartási előírások, amint említettem, az Andersoni alkotmány tartalmazza, amit még most is 200 évvel, vagy majdnem 200 évvel később is kötelező erre a mozgalomra nézve. Például ennek lehetett valamelyik pontja, ami miatt a Taxilt kicsapták a francia páholyból. Most a szimbólumok használatánál, ugye a templomról nagyjából még emlékszünk arra, hogy még lesz egy kép róla, hogy itt a templomnál ugye vannak az előcsarnokok, belső tér, az oszlopok, egyebek. A páholy helyiségének a berendezése, a tagságnak a fokozatai, a szimbolikus eszközök, a ruházat, azok is bizonyos mértékig szimbolikusak, és nagyon fontos a szimbólumok szempontjából a G és az akácia ág. Itt csak felhoztam egy nagyon szép kötényt, ugye, mert a kőművesek ahhoz, hogy a ruhájukat kicsit kiméljék, kötényt használtak annak idején, és hát ennek a visszhangja megtalálható a szabadkőműves páholyokban, a résztvevők öltözködésén kötényt is használnak. Persze az szerint, hogy ki milyen fokozaton van, az szerint díszesebb vagy kevésbé díszes, négyszögletes, vagy esetleg ez a trapéz formájú, mint az egyiptomi kötény, ilyen típusú kötényeket is lehet látni itt ott. Na akkor nézzünk a templomról valamit, mert az nem csak megfogható kövekből, hanem elsősorban szimbolikusan, tehát a belső, az ember belsőjében fölépült templomról van szó. Ugye nagyon lényeges az, hogy keletre tájolt, a bejárat az nyugat felől van. Hát a keresztény templomoknál, ameddig még ez a bizonyos kőműves társaság építette a templomokat, addig a keresztény templomok is úgy voltak betájolva. Aztán jött a városrendezés és egyéb őrültségek, és azóta össze-vissza építik a templomokat. Ez a hagyomány viszont megmaradt, a zsinagógáknak kötelező a keletre tájolás. Mert le is van írva, hogy az Úr a keleti kapun jön. A fény keletről jön. Hát ugye mintának vették a Salamon templomát, aminek leírása megtalálható az Ószövetségben, abból próbálták meg rekonstruálni ezt az imént látható rajzot, és nagyon fontos ez a bizonyos két oszlop. Ugye, ha kelet felé nézünk, akkor az északi oldalon van a boáz, ez az anyagi világnak a szimbóluma, a jákin az pedig délen van, ez pedig a szellemnek a szimbóluma. Ha valaki egy kicsit utána, vagy foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a négy égtájnak szimbolikusan mi a jelentése, akkor nagyjából lehet tudni, hogy ugye a keleti oldal az a tűz, a nyugati oldal a levegő elemnek mondjuk úgy, hogy a képviselője, vagy szimbóluma, az északi oldal a föld, az anyagi világ, és a déli oldal a víz. Hát itt körülbelül ezt próbálták meg valahogy szimbolizálni ezekkel az oszlopokkal. Még egyszer előhoztam ezt a képet, tehát ez a bizonyos két oszlop, ez itt van bent. Tehát a külső udvartól a szentély felé vezető részen ott található. Jó, nyilván az arányok egészen mások egy ténylegesen megépült templomban, de hát a külső udvar mindenképpen nagy, és minél bejebb megyünk, annál térfogatilag, vagy területileg nyilvánvalóan kisebb lesz. Tehát itt van az anyagi oldal, itt van a szellemi oldalnak a képviselete. Na akkor nézzük a fokozatok kérdését, mert annak is szimbolikus jelentősége van, hogy milyen fokozatokon mennek keresztül a páholynak a tagjai. És ez nyilván annak a szimbóluma, hogy a tudatossága, tehát a spirituális tudatosság milyen szinten van. Ugye van a jelölt, aki még kívül van mindenen. Nagyon érdekes utána nézni, utalások vannak arra, hogy bizony, ha valaki be akar menni egy ilyen, becsatlakozni akar egy szabadkőműves páholyhoz, hát egyrészt azért találni kell valakiket, akik ismerik, ajánlják. Aztán bizony várakozási idő is van, mert azért ez nem megy olyan nagyon egyszerűen, meg a jelölésnek az összes, hát mondjuk úgy, hogy feltételeit a páholy tagjai megtárgyalják egymás között, szóval nem úgy megy, hogy beesem az utcáról, hanem bizony annak, hát mondjuk úgy, hogy előiskolája is van, tehát ez a jelölt állapot. Aztán, ha fölvették inasnak, ez tulajdonképpen a gyermekkornak, tehát a szellemi gyermekkornak megfelelő színvonal. A következő a legény, ez a második fokozat, az tulajdonképpen az ifjúkornak megfelelő, és a mesterként az már a felnőtt kor, tehát a szellemileg érett embernek kifejezése vagy megjelenése. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy a szerszámok, amiket használnak, az eszközök, azok mik. Nem tudom, ebből a szürke képből látszik-e, de azt hiszem látszik itt, hogy először is ugye itt van a kalapács, a kőtörő kalapács, és itt van a véső. És itt van a mérőrúd. Tehát tulajdonképpen a kétkezi munkához, a faragatlan kőnek a kifaragásához szükség van a kalapácsra meg a vésőre, de szükség van a mérőrúdra, ami nagyon érdekes módon 14 incs hosszúságú, a szabványos, vagy egy gyakorlatban használt, ami a nap 24 órájának a szimbólumát is tartalmazza. Tehát ez az inas, az első foknak ezek a szerszámai, amiket használ, szimbolikusan természetesen. Itt van a második fokozat, a legény. Na hát ide bekerült már a derékszög, bekerült a szintező és bekerült a függő ón, és itt már tulajdonképpen a kifaragott kőről van szó, mert a legény szinten már ellenőrizni kell, hogy az első fokon dolgozónak milyen produktuma volt, tehát hogyan tudta kifaragni a követ. Azért szükséges a derékszög, azért szükséges a templomépítésnél nyilván a szintezés, és a függőlegesének az megállapítására szükség van. És itt a harmadik, a mesterszint. Na itt már kezd izgalmassá válni, mert ugye itt bekerül a körző is, bekerül a kitűző húzal, tehát ahhoz, hogy nagyobb távolságon ki legyen húzva egy egyenes, és bekerül a ceruza, ugye, mert föl is kell jegyezni a dolgokat, és ez az a szint, ahol már a tervezés is folyik. Tehát ugye az inas azt csinálja a kétkezi munkát, a legény az ellenőrzi a kétkezi munkát, és a mester az, aki megtervezi a munkát. Az eszközökhöz azért még szimbolikusan lehet látni, hogy a faragatlan kő az tulajdonképpen a spirituálisan, tehát szellemileg fejletlen embernek a szimbóluma. Vannak utalások az irodalomban, hogy a kalapácsot tulajdonképpen a szív, a szellemi szív megtisztítása eszközének használják, vagy fogják fel a kalapácsot, és a véső, a kalapácsra szükségképpen kényszer kapcsolatban levő eszköz, ezt a formálást, ezt a kalapáccsal és a vésővel végzik. Tehát a belső megtisztulást, amikor a faragatlan kőből egy faragott eszköz, faragott kő következik, egy kimunkáltabb, tehát spirituálisan kimunkáltabb ember. A körző abból a szempontból lényeges, ugye a kör előállítása, az tulajdonképpen két dolognak, a föld és a menny, illetve a test és a lélek kettősségének a szimbóluma, a kör, ami ebből a szempontból egy eléggé univerzális ábra. Így is fogják föl, hogy a körző tulajdonképpen ennek a kettősségnek a megjelenési formája, ugye, mert egyik ponton leszúrják, és a másik ponton rajzolnak. A derékszög az ugye a pontosságnak, és a becsületességnek, igazságosságnak a szimbóluma, a szimbolizálja. És itt van a mérőrúd, ami mindenképpen kell a méréshez, az természetes. Az, hogy 24 incs, az a 24 órának a szimbóluma, de mindenképpen a mérőrúd és a körzővel együtt az érzelmek uralásának a szimbólumaként fogják föl az utalások, az irodalmi utalások szerint. Tehát ez van a háttérben, ezeknek az eszközöknek ez a mondani valója. Most azért lényeges eszközökről ugye szó volt, a függőn és a szintező, de a kiegyensúlyozottságnak és a vezetés fedhetetlenségének a szimbóluma. Itt előkerült a vakoló kanár kérdés, ez egy későbbi, tehát nem a harmadik, hanem a későbbi fokozatoknál valamelyik szintnek a szimbóluma, vagy az eszköze, ami tulajdonképpen a testvéri és szeretet szimbólumának veszik, hiszen azzal simítják el az egyenetlenségeket például a falakon. Ugye, és az emberek közötti egyenetlenségeknek az elsimítása, az a testvéries szeretet használata. Na most, amit nagyon hangsúlyoznak az irodalomban, hogy már a második foktól ezt a bizonyos hét szabad művészetet kell tanulmányozni. Ugye az első három, hogy ezek az ókori hét szabad művészet, a nyelvtan, a retorika, logika, ez az első három, és van a második, a négyes, az aritmetika, geometria, zene és csillagászat. Na, ebből a szempontból az első három az kevésbé érdekes, szimbolikus szempontból, hanem a lényeg az, hogy az aritmetikát, azt, mint a mérték önmagában annak a szimbóluma, annak az eszköze. A geometria az ugyanez a mérték a térben, a zene az ebből a szempontból az időben, és a csillagászat az térben és meg időben is mértéknek használható. Tehát ez a négyes tanulmány is nagyon fontos a második szinten, a második fokozatban. Akkor nézzük meg az akácia ágat, annak kevesebb a mondjuk úgy, hogy a magyarázata, de keleten, ugye itt most gyakorlatilag a közel-keletet kell érteni, ahol ez a növény őshonos. Itt egyrészt a lélek halhatatlanságát szimbolizálja, másrészt a tiszta lelkűséget és a beavatottságot, úgyhogy olvastam olyan utalást, hogy zsidó temetőkben a sírokra ezt a, hát nem tudom ez micsoda, bokornak lehet nevezni, vagy fal lesz belőle, ezt nem tudom, de ezt a növényt ültetik, mert éppen a halhatatlanságra és a tisztaságra utaló szimbólum. Viszont itt van a geometria, ez az izgalmasabb dolog, mert ez a mindennapi életünkben is előfordul. Ugye ezt ismerjük a középiskolából, az A négyzet, meg plusz négyzet, az C négyzet, illetve a 3 a négyzete, meg a 4 a négyzeten, az 5 a négyzeten. Itt van a rajzon is látszik, hogy jön össze ez a bizonyos derékszögű háromszög. Ez a jó Euklides rágódott ezen a kérdésen, és az a 47-es számú témájaként a szabadkönyves utalások és irodalmak között is megtalálható ilyen néven, hogy az Euklides 47-es témája. Na, a G betű. Egyrészt az, hogy a geometriának a szimbóluma, másrészt ugye az európai nyelvekben a God vagy a Got is G betűvel kezdődik, és ugye mint az angol szász gyökerekkel indult ez a bizonyos szabadkönyves mozgalmat, itt tulajdonképpen ezt a G betűt is lehet érteni alatta, nem csak a geometriát. Akkor nézzünk egy huncutságot. Ugye kiindulunk abból, hogy van egy mérőrudunk, meg van egy körzünk. Csinálunk egy kört. Az átmérőjét, akkora kört veszünk, hogy mondjuk 5 egység legyen az átmérője, és ebbe a körbe be lehet rajzolni egy olyan derékszögű háromszöget, aminek 4 egység az egyik befogója, és 3 egység a másik befogója. Most majd a következő ábrán jobban látszik, itt még két érdekes vonalat be tudunk húzni. Erre az átfogóra merőlegesen, és a csúcspontra érintő, csúcspontból indított merőleges tudjuk elővenni, és ebből a meccéspontból még egy merőleges tudunk húzni, és most jönnek az izgalmasabb dolgok. Mert kiderül, hogy a számok között azért nagyon furcsa összefüggések vannak. Ugye először is ugye ez a hosszúság, ez az A és C pont közötti, az 500 egységnek vesszük, akkor ez a kisebbik része 320 egység, a nagyobb része 180 egység, ez eddig rendben van, 400 egység az maradt. Ez a pici, ez a befogó ugye 300 egység, de ez is két darabból áll, ez az alsó, a nagyobbik darabja 192, a kisebb darab 108 egység. Itt még van egy közbülső érték, a 144 egység, és ami nagyon izgalmas, ez a bizonyos zöld vonal, tehát a B és F pontok között, az 480 egységre jön ki. Most ez azért írtam pirosnak, mert ennek nagyon érdekes felhasználása volt az ókorban, ami a következő ábrából fog kiderülni. Először is az egyiptomi könyök értéke az a jelen ismereteink szerint 45-46 cm körülbelül. A 108-as szám kétszerese az a kis egyiptomi stadion távolságnak a értéke. A 144 szintén kétszerese az az Archimedes-i stadionnak a mint távolságnak, és a stadion alatt ne a népstadion tessék gondolni, hanem a távolságot, vagy stádiumot, nem tudom pontosan, minek nevezték az ókorban. A 320-as, ez a bizonyos zsidó, illetve a babiloni stadion távolságnak megfelelő érték. A 180-as, az a Kleomedeszi, ezt nem tudom kicsoda volt ez a jó ember, de minden esetre létezik egy ilyen is. Az egyiptomi stadion az 400 egység, a 240-nek a megjelenési formája a Ptolemaioszi stadion, és még egy érdekes, az 500 egység, az viszont a nagy piramisnak az alapja. A 228 méter. Most a centiméterekkel ne beszéljünk, mert ott a kövek mérete meg egyebek az beleszennyeznek, de nagyban egészben ez. Tehát ezek a számok az ókori távolságméréseknél nagyon alapvető értékek voltak. És hogy jött ez össze? Egy körbe húztunk egy derékszöget. Egy derékszöget. Na most itt még maradt egy kis rész a témában, hogy az összejövetelek kérdése. Na ez az a terület, ahol már az ablakból nem nagyon lehet látni, hogy mi történik bent a szobában. De leírások azért vannak. Nyilvánvalóan van egy ünnepélyes megnyitás, aztán valahol van a páholy munka. Munkának nevezik egyébként a páholyon belüli tevékenységet. Ennek lehet egy része a tanítás, lehet az, hogy közös tanulmányok megbeszélése, és lehet az, hogy szertartások is vannak. Na, itt a szertartásokra még rátérünk. Aztán ugye, ahol van megnyitás, ott van bezárás, és egy ilyen páholy összejövetel általában egy közös étkezéssel zárul. Most a szertartásoknál az ugye eléggé közismert, hogy Mozart a Varázs Fuvola című operáját a szabadkőműves szimbolikára építette föl. Úgyhogy ha nem is nagyon kell szemenni, amikor a főhős végigmegy a négy próbán, az operai előadásban általában ezt össze szokták vonni, tehát jön a tűz, a víz, a föld és a levegő próbáján végig kell menni a jelöltnek, ahhoz, hogy eljusson a következő fokozatra. Na hát ezek a szertartások is benk vannak a páholy munkákban. Nyilvánvalóan ez olyankor jelentkezik elsősorban, amikor egyik fokozatról a másikra lép tovább az illető, és akkor ezek a szertartások mondjuk úgy képviselik, vagy szimbolizálják a szellemi előrehaladását. Na most itt szó volt arról, hogy ez a bizonyos keleti rend, amik megpróbált egy picikét az ezoterikusabb irányzatot kihangsúlyozni, azt a fajta felfogást kihangsúlyozni. Nagyban egészben ugyanúgy van fölépítve megnyitás és bezárás között. Ugyanakkor van egy rítus, aminek egyébként a nyomát éppen azért, mert hogy az ablakon nem lehet benézni, csak tudom, hogy ez az a bizonyos rítus, amit a ledviterék kidolgoztak és beépítettek ebbe a páholy munkába. Lényegében arról van szó, hogy a szellemi erőnek, most itt tessék a nagy építőmesternek a szellemi erejére gondolni, annak az invokálása és annak a szétárasztása a környezetre, nem csak a páholyon belül, hanem nyilvánvalóan a környezetre is. De ezt a fajta rituálét, ennek nem nagyon találtam nyomát, valami oknál fogva ez nem annyira népszerű, mint más rítusok, ami mondjuk érthető is, mert a spirituális oldal az általában véve ezekben a mozgalmakban hát nem túlzottan mindennapi jelenség. Hát nagyjából ezeket hoztam össze a szabadkőműves dolgokról, az ablakon benézve körülbelül ezeket lehetett látni. És ugye minden előadásomat ezzel a kis invokációval szoktam zárni. ami hát a világ egységére, az emberek és a környezet egységére utaló szempontot tartalmaz tulajdonképpen, hogy kicsit belegondolunk ebbe, akár ha valaki rendszeres meditációt használ, akkor ez érdemes ezt arra a célra is használni, ezt a szöveget. Tehát a világ egységének az átéléséhez segít. Megpróbáltam egy kis világosságot gyújtani, most nem tudom, hogy lett-e belőle ekkora fáklya a fejükben, de minden esetre köszönöm a figyelmüket. Az ablakon bekukucskálva ennyit lehet látni. Na most, akkor odaadom neked, aztán kapcsoljátok ki.